Az első élményem az volt veled a Balatonneten, hogy mint minden más előadó, meg akik ott voltak, hoztak egy bizonyos típusú evangelizálós, hívogatós hangulatot, te meg fogtad magad, kiálltál, és előadtad a gettó kereszténységgel való problémádat, nem kertelve, és volt benned egy ilyen szent indulat is. Hogy éled ezt meg, hogy egy ilyen belső vezetetés évek óta, hogy te kiállsz a kritikák mellett is?
Biztos, hogy voltak ilyen szakaszai az életemnek, szolgálatomnak, hogy talán túl nagy hangsúly került a kritikára, az egyház bírálatra, de Isten engem is formál, folyamatosan alakít, és úgy érzem, hogy nem az a nagy dolog elmondani, hogy mit ne csináljunk, vagy mit csinálunk rosszul, hanem hogy hogyan tovább. Nyilván minden keresztény számára, de számomra is a legfontosabb az, hogy Jézus hogyan gondolkodott, hogyan élt, hogyan cselekedett, és én magam innen próbálom venni a példát, és összehasonlítva az ő személyét, személyiségét, stílusát, szolgálatát a mai egyházzal. A mai egyház statikus, bezárkózott, sok esetben érthetetlen, túlzottan archaikus, túlzottan muzeális a jellege, illetőleg mintha ilyen zárt körű rendezvényeink lennének, kő mozdíthatatlan templomokban, mozdíthatatlan padokba beül egy közösség, előre néz egy fizetett alkalmazottat, aki beöltözik valamilyen ruhába, meghallgat, és akkor még ezt nevezik sokan gyakorló kereszténységnek, holott Jézus egészen mást mondott és mást tanított. Természetesen van értelme ezeknek a vasárnapi istentiszteleteknek is, de a Biblia arról beszél, hogy a Jézus követnünk kell, és a Jézus követésen egy életprogram, tehát egy permanens non-stop életstílus, életforma, és ez izgatott engem mindig. Tehát a szolgálatom elején is, amikor először kikerültem segédlelkészként két faluba, két eléggé lepukkant, lerobbant gyülekezetbe, az egyik például önálló gyülekezetnek számított, de 6-7-en jártak templomba, 70 év fölöttiek, ott már 5 éve nem volt keresztelő, konfirmációs esküvő, és majd felrobbantam a tehetetlenségtől, hogy ez így nem normális, hogy én vasárnap beöltözök, eléjük állok, nem tudom, hanyatszorra elmondom ugyanazt az evangéliumot, és a gyülekezetben van zárva. És akkor Isten szép lassan vezetgetett, hogy akkor hogyan csinálta ezt Jézus. Jézus úton volt, mobilis volt, elérhetővé tette magát, érthető volt, amit mondott. Mindenkinek azt adta, amire annak az embernek igazán szüksége volt ahhoz, hogy kimozduljon a holdpontjáról, holisztikus módon, tehát testileg szellem összefüggésében közelített az emberekhez. Az egyik legszebb példa szerintem az, amikor például enni ad. Tehát az evéssel kapcsolatosan nagyon sok sztori van Jézus életében, akár az, amikor a frusztrált, kudarcos tanítványokat sült hallal várja a tóparton, vagy az 5000 vagy 4000 megvendéggel is, vagy egyáltalán akkor leül a bűnösökkel egy asztalhoz, és együtt eszik, iszik velük, hogy most a napokban Kárpátalján jött elém ez az ige, hogy a Jairus lánya föltámasztásának a története végén ezt mondja, hogy adjatok neki enni például. Hát ez egy óriási dolog, hogy föltámaszt valakit, és nem egyszer az, hogy álljunk el, és fantasztikus, hanem most akkor például ő éhes valószínű, mert messziről jön, és adjatok neki enni. Szóval ezek nekem nagyon tetszenek.
Kivinne gyülekezetet, közösségeket ebből a bezárt világból Jézussal együtt. Tudsz erre példákat mondani?
Nem úgy értelmezem én ezt, hogy a templomban, az intézményrendszerben zártak vagyunk, és akkor ha kint vagyunk a társadalomban, mondjuk a terepen, akkor meg annyira nyitottak le. Nem, lehet ezt rosszul is csinálni. Tehát van, aki kimegy például utcamisszióra, de őrült zárt. És zárt maradt továbbra is, és érthetetlen, és fogyaszthatatlan az, amit ő tesz vagy csinál, és van, aki templomon belül, a templomi rendszeren belül is igencsak nyitott és érthető, és világos is elérhető. Ez nagyon sok mindent jelent, szóhasználattól kezdve, programformák és a többi. Számtalan példát tudnék mondani erre, de talán a legelső közül veszek elő egyet, amikor bementem az első falusi bibliórára, egy olyan kis irodahelyiségbe, amely olajos padlós volt, padon ült 4-5 idős kis fekete ruhás néni, az asztal mögött ült a gyülekezet felügyelője, a lelkész feleség, természetesen széken, egy viaszos vászon volt az asztalon, egy légypiszkos gicses Jézus kép a falon, és mondjuk be az éneket, a lelkész prédikál, és menjünk haza. És erre is azt gondoltam, hogy ez így teljes képtelenség, ez nem normális dolog. Hát az emberek a saját otthonukban nem így viselkednek, ha leülnek egy normálisabb székre, van parkettájuk, normális asztalterítő van, és a többi, és a többi, és beszélgetnek. És szép lassan próbáltam ezt is az egészet átformálni, rendbe hoztuk a parkettát, szép asztalterítőt vettünk normális székeket az irodába, körbetettük, és például a Biblia óra elején megkérdeztem, hogy hogy tetszenek lenni. És akkor elindult egy beszélgetés, egy normális beszélgetés, például szerintem, ahogy ezt Jézus tette, vagy Jézus csinálta volna, és eltett 30-40 perc, és megtudtam, hogy mi van az Ilonka nénivel, és mi van a Józsi bácsival, és ki viszi be az orvoshoz a szomszédot, mert nincsen rokona, akivel elvinné. Így élénkebben, érdekesebben szólt az ige, és aztán ez az iroda megtelt, és nem tudtuk abba hagyni a beszélgetést, a beszélgetéseket. Tehát ez egy példa sok közül, de hát számtalan ilyen van, és nyilván a mai gyülekezetek már nagyon sokan érzik ezt, hogy lépni kell, ki kell menni, el kell érni az embereket. Elérhetővé kell tenni az evangéliumot a távol levők számára is, ahogyan Jézus csinálta.
Hogy tudunk itt, ebben a helyzetben, ebben a válságos, háborús, Európa fölfordulós, és most nagyon sok minden sorolhatnánk, ami a napi politikához és a helyzethez tartozik, a sok-sok új félelem, a sok-sok új ismeretlenben mégis a Jézusi úton maradni. Ő most hogy csinálná?
Hát nagyképű lennék, ha én azt mondanám, hogy én egyrészt én tudom a tutit, és megmondom, hogy pontosan Jézus hogy csinálná, de szerintem tanulhatunk ma is, most is tőle. Elég nagy a depresszió, a borulátás, hogy fogyunk, csökkenünk, visszaszorulóba vagyunk, de hát mi fogy és mi csökken? Szerintem nagy rész az uralkodó egyháznak bomlanak le azok a részei, amelyek nem is voltak feltétlenül Istentől valók. Itt arra gondolok, hogy a nagy konstantini fordulat után eltelt 1700 év, és az egyház így nagy vonalakban, Európában politikai, gazdasági és katonai hatalom volt. És mindenkit automatikusan megkereszteltek, mindenki be volt valahova osztva. Tehát amikor fogyásról beszélünk, akkor véleményem szerint még mindig az uralkodó egyháznak, a népegyháznak a maradványait temetjük el. És ugyanakkor ebben az Európában és a mi hazánkban is folyamatosan születnek gyülekezetek. Ez nem azt jelenti, hogy ébredés van, vagy növekedés van, hanem legalább annyit meg kell állapítanunk, hogy a kereszténység Európában stagnál, és folyamatosan születnek közösségek Magyarországon is. Katolikus, protestáns, szabadegyházi vonalon is tűnnek el gyülekezetek, sorvadnak el, de tehát az evangéliumi szempontjából ezzel nincs semmi probléma. A nagy kérdés, hogy az egyház akkor hogyan tovább. És nagyon-nagyon sok életjel van, életszerű közösségek léteznek, szolgálatok, missziók, munkágak, számtalan, felekezetközi és felekezeten belüli is. Nem vagyok elájulva ettől, persze, és nem azt mondom, hogy micsoda megújulásban, meg megelevenedésben van az európai és a magyar kereszténység, de él a kereszténység, működik, szolgál, és én olyasmit sehol nem olvastam az új szövetségben, hogy a kereszténység uralkodni fog, a keresztények többségben lesznek, vagy teljes mértékben ők irányítják mondjuk az államot. Ilyesmiről nincs szó, kisebbségről van szó, maradékról van szó, minőségi kovászról, minőségi világosságról, amire Jézus elküldött minket, és le kéne számolni most már ezzel, hogy szenvelgünk, hogy összehúzzuk magunkat, hanem egyetlen egy kérdés, hogy én ki vagyok, én mit képviselek, és nem másokat ítélgessek, és főleg nem más felekezeteket, vagy kegyességi irányzatokat, hanem én próbáljak hűséges lenni, és akkor azt Isten meg fogja áldani, azon áldás van, és aztán az ő kezébe van, hogy hogyan megy tovább az egyház. Mert ahogy olvassuk a Bibliában, ahol a lelke kiárad, ott egyszer élet támad.
Mennyire függ tőlünk ez, vagy mennyire mennyei forgatókönyve szerinted?
Igen, ez egy alapkérdés, ez szerintem végigkíséri a kereszténységet, hogy mi az, amit Isten tesz, mi az, amit nekünk kell megtenni. Nagyon érdekes kérdés, és tragikusnak érzem, amikor egyházi emberek vagy teológusok ezt megfejtik. és azt mondják, hogy így kell járni, úgy kell járni, ezt kell csinálni. Ők pontosan tudják, hogy mi az, amit az Isten tesz, mi az, amit az ember tesz. Fogalmam sincsen. Egyet tudok, hogy Isten központúnak, Krisztus központúnak kell lennünk. Tehát a kereszténység egy nagy-nagy kísértése, az evangéliumi hívő kereszténységnek is, az egocentrikusság, az antropo, az ember központú, hogy én kerestem Istent, én hiszek benne, én térek meg, én böjtölök. Sokan mondják, hogy ha majd ennyit meg annyit böjtölünk ki magunkban, és akkor jön el az ébredés. Ez szamárság szerintem, ilyen nincsen az igében. Ébredés akkor van, amikor Isten lelkét kiárasztja, és akkor halottak is feltámadnak. Akkor a kövekből is fiak támadnak. Ilyen ébredéseket élünk, átlátunk szerte a világban. Kárpát-medencében itt-ott lokálisan vannak ilyenek. Ezt éltük át például mi magunk a 70-es években, vagy a 90-es évek elején, hogy hitre jutottunk sokan. Most is Kárpátaljáról érkezem, és találkozom a 40 év körüli presbiterekkel, liceum igazgatókkal és mások, akik mind lelkészekkel 90-es évek elején átélt ébredésekben jutottak hitre. Ott voltunk, dolgoztunk, szolgáltunk, evangelizáltunk, és megtértek emberek. Aztán van, mikor 500-szor elmondjuk ugyanazt, és senki nem tér meg. Tehát ez nincsen a mi kezünkben. Számomra sokkal evangéliumibb, normálisabb, elfogadhatóbb a krisztocentrikus, a Krisztus központú gondolkodás, mégpedig az, hogy ő akart engem, ő már édesanyám méhében látott, látta formálódó csontjaimat, ő követett az én zsákutcáimban, Isten nélküli szakaszaimban is, ő hívott magához, ő adta a szent lelkét, így ismertem fel a bűneimet, és ő tart meg.
Ugye a fotózásnak van egy olyan része, hogy amikor valamit meg szeretnék mutatni egy képpel, akkor nem igazán a képet akarjuk megmutatni, hanem van amit, ami mögötte valami, a szemnek láthatatlan. Így látod te, mint fotós a dolgokat? Tehát mögé tudsz látni, mögé érzel dolgoknak.
Szoktam mondani, kicsit viccesen, mivel valóban fényképész is vagy, nem voltam, hanem vagyok is.
Az egy állapot.
Az egy állapot, így van, hogy Jézus is nagyon jó fényképész. Mire gondolok? A jó fotós a nagy egészből észrevesz valamit, és rámutat, és azt mondja, a számtalan beszédét így kezd, hogy nézzétek az ég alját, nézzétek a madarakat, a virágokat, vagy éppen bemegy Jerikóba, és lefotóz a szemével Zákeust a fán. Az egy nagyszerű fotográfia. Tehát a nagy egészből kiemel valamit, ráirányítja mások tekintetét, és hát mivel spirituális lények vagyunk, tehát Isten gyermekei, különösen is az újjászületés után, ugye testlélek szellem valóság az ember, ez annyit jelent, hogy mindent holisztikusan élek meg és élünk meg, tehát ránézek egy paradicsomra, és az nekem egy Isten élmény, vagy beleharapok egy körtébe, vagy tegnap Kárpátalján egy kislány tekintetébe belenéztem, és ez egy együttes élmény, testi, lelki, szellemi valóság ez, és az nagyon fontos szempont szerintem, hogy a világ egyik része borzalmas, és istentelen, és embertelen, és életellenes. Ezt is időnként föl kell mutatni, de ez természetesen nem lehet öncélú, mert akkor az akkor egy thriller, vagy egy horror, vagy valami riogatás. Van, akinek a vallásossága ilyen jellegű. Állandó húhogás, károgás, ítélkezés, ijeszgetés, pokoltól kezdve mindennel. Ez szörnyű. Nem, hanem az evangélium pont a sötétség hátterében felvillanó nagy vakufény, vagy nagy világosság, és a sötétségben világítani kell, és maga a fotográfia szó annyit jelent, hogy fénnyel való írás, rajzolás, tehát gyakorlatilag az evangélium emberek ilyen értemben fotósok, és ez lehet a beszédem is, de lehet egy fotográfia is, bármi más. Én is nagyon szeretem ezt a műfajt, és átélem, hogy valóban fotókkal lehet üzenni. Ezt össze lehet kötni egyébként természetesen bibliai igékkel, vagy egy igehirdetéssel, vagy áhítattal. Én magam is ezt teszem például az interneten, én ezt nagyon élvezem, ez is az alapkérdésünk közt tartozik, hogy a kereszténység, az egyház ma hol és hogyan és miképpen próbál szolgálni, többek között az interneten. Az internet szerintem az, ami volt Pál apostol korában a római birodalomnak a hálózata, tehát a római utak, a hajóutak, a piacterek, az Areopágosz, a különböző helyszínek, ma az internet ez. És rajta van a sátán is, és rajta van Jézus is. És valami csodálatos lehetőség, többek között a Facebookon nekem most jelenleg van 2500 kapcsolatom, és valamikor kritikusan gondolkodtunk arról, hogy jaj, valamikor majd lesznek ilyen virtuális gyülekezetek, az emberek már nem is találkoznak, csak az interneten fognak kommunikálni. Hát most itt tartunk, hogy ez van, de ennek van egy teljesen biblikus, normális, csodálatos része. Hát hogy találkozzam én a volt konfirmandusommal, aki Floridában él, vagy kárpátaljai testvérekkel is másokkal? Tehát természetesen a személyes, élő, emberi közösséget semmi nem pótolja, de az Isten lélek is, akik őt imádják, ugye lélekben imádják, tehát ez annyit jelent, hogy a internet által több száz emberrel pillanatokon belül már ma reggel is, ahogy föltettem a kárpátaljai utamnak a képeit, több száz emberrel élő személyes közösségben vagyok, és van szolgálatom feléjük, és nekik is felém.